Bienvenue, Wasta. Amiről most fogok majd beszélni, az a köztünk lévő szeretet lesz. Nem tudtam még, hogy mi fog pontosan kijönni. Ugye Isten többször megérinti az embert, ad neki igét is, de nem mindig jelenti azt, hogy azt úgy el tudja mondani, vagy el kell mondani. De az jó volt, amikor Gönczi Zsolti mondta egyszer, hogy amit az Úr személyesen ad, az valószínűleg rajtunk is túlmutat. Az nem csak nekünk lehet bátorítás, hanem a többieknek is. Ezért nem tudtam még, hogy mit fogok pontosan mondani. Aztán, hogy szokott lenni hajnalva, így megint így összeállt. Hát így már össze voltak írva így az igék, csak úgy nem láttam a folyamot, vagy nem tudom elmondani. És hát így próbáltam úgy imádkozni, és akkor így láttam, így a ilyen látást hát kaptam, így mondom, ahogy szoktam. Azt különbözteti meg sokszor a bennem legalábbis a látást, meg a fantáziát, mondjuk a fantáziailag is el vagyok így eresztve, hogy a fantázia az általában az ember, amit így irányít egy irányba, és így megy tovább szövevényesen. A másik pedig, amit úgy sokszor van egy ilyen természet fölötti, vagy más dimenziós vetülete, az, amikor így látsz egy képet, és fogalmad sincs, mi jön ki belőle, és úgy adnál neki egy irányt, és még véletlenül is arra megy, hanem így kibont egy kép, és valamikor több év múlva értem meg, de vissza-vissza tér. És most egy kicsit olyan vicces lesz, általában nem tudom miért, de vicces a képek néha. Úgy láttam a gyülekezetet, mint egy ilyen kis batyú, vagy bugyor, vagy inkább egy fokhagyma. De nem olyan szépnek tűnt, hanem olyan kis jelentéktelennek. És azt láttam, hogy... Igen, azt mondja a Gönczi Zsolt, hogy nem szép, de legalább jelentéktelen. És láttam az Urat megjelenni mellette Jézust, és olyan érdekes, hogy általában, ha egy képekben úgy megjelenik, nekem ő soha nem olyan nagy, mindig csodálkoztam is, hogy miért nem ilyen hatalmasnak látom, hanem inkább közvetlennek. És ebben a képben azt láttam, hogy valami nagyon-nagyon hatalmas, igazából, mintha itt lett volna az épület helyén, és az a kis fokhagymaszerű, valami, mintha én most én lennék Jézus, és egy valami nagyon-nagyon ilyen icipicik és többet valami volt, és vártam, hogy így folytatódjon, és nem történt semmi, tehát abszolút semmi, hanem úgy várakozás, hogy mi lesz ezzel. Tehát, és aztán azt vettem észre, hogy ez a kicsi hagymahéj alatt ilyen megjelennek a héjon keresztül ilyen fények, ilyen, mint a diszkófény lenne. Tehát ilyen rózsaszín, kék, és ilyen kis világító fények jelentek meg, mint az élet, tehát ilyen buli lenne, vagy valami. És akkor éreztem ezt a közelítést, ezt a lehajolást, hogy Jézus kíváncsi volt rá. És olyan furcsa, mert ugye mindent lát, de mégis egyfajta érdeklődés és kíváncsiságot éreztem, érzékeltem, hogy közel megy, és nagyon, mintha részt akarna venni abban, ami ott van. És akkor utána arra emlékszem, hogy ennek a hát nem pont hagyma, de mondjuk vegyük azt, mint egy ilyen kis tasak lenne. És még az is volt az elején, hogy ennek így az alja néha így nőtt. Tehát az lehet, hogy akár az, hogy szaporodás, vagy bármi, de ezt nem, ezt csak így mondom. És egyszerűen így a tetejét így kikezdte húzogatni, és így bele kukucskált. És pont nagyon nevetett mindenki. Tehát nagyon. És azt érzékeltem, hogy Jézus is nagyon-nagyon együtt nevetett mindenkivel. Tehát, hogy annyira így a szívéből, hogy az volt a vágya, hogy itt legyen, és így bejött. Tehát ő is kicsi lett, mintha egy itt ülne közöttünk. És úgy körülbelül... Tehát úgy így is lehet sokszor érzékelni az Urat, mintha így leülne közénk. Értitek? Mert vágyik közöttünk lenni. És teljes szívből nevetett a dolgokon, úgy éreztem, és Ugyanakkor egyenként érezte az embereknek a szívük fájdalmát is. Tehát pontosan látta, hogy nevetünk, és jól érezte magát köztünk, és látta az összetört szíveket, és ami megdöbbentő volt, hogy megértettem, hogy az az érdekes, hogy én, amikor így a fantáziámmal akartam irányítani, hogy mikor voltunk abba a képbe, hogy ott a hagyma is, ott van Jézus, hogy itt valami füstnek kell kijönni az imádatnak, hogy majd az odavonza az Urat, hogy megkönyörül rajtunk az imádat füstjétől, és nem. És megértettem, hogy nem az vonzotta ide az imádás, hanem a köztünk lévő szeretet. És most, amikor a kezembe nyomta Kis Pázs Zsolti a mikrofon, a legnagyobb ilyen csukott szemű állapotom közben, akkor is azok a szavak jöttek bennem, hogy ami itt jó, az a megélt krisztusi szeretet. Tehát azt tesz vonzóvá. És emlékszem, amikor elmentünk, vagy nem tudom, Mátra Szent Imre, vagy Mátra Szent Kerec, vagy Bükszen, nem tudom, keverem, de mindig vártuk ezeket a nagy-nagy-nagy dolgokat, hogy na majd most az Úr, és nagy csodák, nagy jelek, mindig ezt várjuk, nagy ébredés, nagy jelek, nagy csodák, ami nagyon jó ezt várni. De amikor ott megtapasztaltam egy nagyon mély szeretetet, ami ilyen vízszintes irányú volt, de az Úr kiárasztotta ránk, mi megkaptuk, a szívünkbe van, és kiárasztottuk egymás felé is, akkor úgy éreztem, hogy ennél nagyobb úgy sincs. Ezt lehet fokozni, ezt lehet növelni, de akkor azt tapasztaltam, hogy én nekem nincs is más vágyam, csak ez. Tehát, hogy mindig vágyunk a nagy jelekre, de igazából a legfontosabb az a krisztusi szeretetnek az átvétele, megélése, átadása. És ahogy itt nézem a jegyzeteket, sokat írtam, sok ige jött aztán, és amikor például Jézus együtt evett a bűnösökkel, akkor ő nem úgy volt csak, hogy ilyen missziós tudat, hogy majd megtérítek mindenkit, hanem egész egyszerűen szerette őket. Ő jól érezte magát ott, szerette őket szívükből, és valahogy ez ragadta meg az embereket, ez az, ami megtérésre tudta indítani. És ezért is olyan érdekes volt a látásban is, hogy nem a füst vonzotta, hogy majd mi hogy imádjuk, mert az imádatunk is az abból származik csak, hogy mi kaptunk valamit, és ezt visszaadjuk. Tehát magunktól még csak imádatra se vagyunk képesek, akkor tudunk imádni, ha átvesszük azt a mély szeretetet, a mindannyiunknak itt tartogat. És úgy képzeljétek el, hogy mire Jézus tényleg nem, ő neki már nincs akadály, tehát mindannyiunk mellé ül. Tehát úgy képzeljétek, hogy szeret velünk lenni, szeret veled lenni, bármilyen vagy, attól, hogy te magadat elutasítod, mondjuk, hogy nem vagy méltó rá, ő nem vet el egyáltalán. És most jönnek majd az igék, nem is biztos, hogy oda kell lapozni, mert mire odalapoztok, már másik jön, és más fordításban, mint amitek van, az biztos, mert én sem tudom, hogy melyik fordítás. Ugye van ez, hogy a János 13:34-től, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És ez az, amitől ez a fokhagyma héj is fel tud ragyogni. Tehát nevetünk, ünneplünk, és csak így simán jól érezzük magunkat is, és fel fogják ismerni, amikor ez minél erősebb lesz. Tehát az ember eldönti, hogy szereti a másikat, aki mellette ül, akitől jó távol ül direkt, akkor ez a szeretet láthatóvá teszik. Én emlékszem annak idején, amikor még tizenévesek voltunk, valaki nagyon-nagyon felcsattant így ránk, hogy persze, mert ti is azzal vonzátok oda az embereket, hogy szeretitek egymást. Mert látták, hogy mindenki integetett, hogy szia Gyuri, így mentek így a biciklin valami kirándulásról, és mindenkinek sziasztok. Nagyon mérges lett, de ennél jobbat nem is mondhatott volna, hogy azzal vonzuk oda az embereket. A Róma 13:8 is mondja, csak hagyj kérem egy zsebkendőt, mindig ez van, és nem hozok soha. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másik embert szereti, köszönöm, az betöltötte a törvényt. És ez így megértettem, hogy annyira nagyon egyszerű Istennek a parancsa, az evangélium, ugyanakkor tudjuk bonyolultá is tenni, de gyakorlatilag, ha megtanuljuk a szeretetet, mert szerintem ez tanulható is, és van rá bőven alkalom gyakorolni, amikor nagyon nehéz, de nagyon álmenezések, ugye? De az, tehát egyszerűen akkor betöltöttük a törvényt. Ennyi. Tehát körülbelül ez mindennek a lényege. Ezt várja. Nem a nagy, nagyon nagy dolgokat. Tehát jó az, amikor én is örülök, benne vagyunk a dicséretbe, de nem feltétlenül az, hogy minél nagyobb csindratta, minél nagyobb füsttel odavonzuk az Urat, hogy meghallja, hogy mennyire hangosan énekelünk, hanem itt van a 131. Zsoltár eleje, a Grádicsok éneke Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem is tudom miért bőgök, nem is olyan, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után, sőt, lecsendesítém, és elnémítám lelkemet, amilyen az elválasztott gyermek az ő anyjánál, mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. Izrael, az Úr, bízzál Izrael az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Tehát jó dolog a nagy dolgokra várni, de az is jó, ha az ember le tud így nyugodni, csendesedni, és megtalálja a csendességben is, a békében is Istent. És most jön egy kicsit nehezebb rész, az, hogy ő tényleg ismeri a szívnek a fájdalmát. Tehát ha valaki okoz valamit, vagy magadnak okozol, ez gyakran ez is előfordul, nincs is jobb, mint hozzáfordulni. Ő nem vette el soha. Tehát ha odamész, ami távol tart, az úgyis csak a vallásos gőg, de nem is tudsz oda menni, mert nem is akarsz, ha abban vagy. Itt a példabeszélek 14-13 azt mondja, hogy nevetés közben is fájhat a szív. Tehát amikor itt hallja Jézus is, hogy nevetünk, ő azt is látja, hogy fájhat a szív. És szomorúságra fordulhat az öröm is. Tudjátok, van ez a szívgörbe, így megy, tuf, 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 tuf. És ezek a jelek, hogy fenn vagyok, len vagyok, fenn vagyok, ez azt jelenti, hogy élünk. Tehát hozzá tartozik az élethez, hogy fent is vagyunk, lent is vagyunk, és sokszor ezt a görbét azért úgy összenyomnánk, de az már így a halál. Tehát meg kell élni a magasságot, mélységet. És szerintem nagyon jó dolog, ha az ember úgy tudja leélni az életet, hogy tudja, mi az nagyon boldognak lenni, tudja, milyen nagyon szomorúnak. Ez mind egy olyan tapasztalat, ami az angyaloknak nem adatott meg. Nem jó dolog fáj a szenvedést átélni, de ez is mind a hasznunkra van, még a harag is, bármi, már nem jó tanácsadó, de úgy megélni, hogy tanulsz belőle. És amikor például az úrvacsorázunk, akkor is ugye megemlékezünk Jézus Krisztusról. És most például itt az is jó, hogy nem feltétlenül csak emlékezni kell, hiszen van jobb lehetőség is az, hogy megragadjuk azt az Urat, aki itt van most, aki most át akar adni valamit. És mi az, amit át lehet tőle venni? Pillanat. Azt mondja a Lukács 4.18-ban, az Úr szelleme van rajtam, aki felkent engem, hogy a koldus szegényeknek örömhírt vigyek. Elküldött engem, hogy meggyógyítsam az összetört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak újralátást. Szabadon bocsássam a megtörteket, hirdessem az Úr kedves, szívesen fogadott esztendejét. És összegöngyölte az írástekercset, odaadta a parancsvégrehajtó szolgának, és leült. És mindenkinek a szeme a zsinagógában rászegeződött. És most így hirtelen arra gondoltam, hogy tényleg olyan jó, hogyha ha egy kicsit így rászegezzük most így Jézusra a szemünket, aki nem volt feltűnő a zsinagógában sem addig, még fel nem olvasta, nem látták, nem hallották eddig ilyen hatalommal szolgálni, és ugyanaz a Jézus, aki a küldetését így kinyilatkoztatta, ugyanaz a Jézus ugyanezt üzenni nekünk is. Tehát ha most még egyszer így felolvasom, hogy akkor szegezzétek egy kicsit most így rá a szemeteket, akár becsukva is, hogy mit akar adni Isten, mi az ő küldetése, amit betöltött, és be is akar tölteni mindannyiunk életébe. Azt mondja, hogy az Úr szelleme van rajtam, aki felkelt engem, hogy téged, te koldus szegény, neked örömhírt vigyek. Aki félsz a szegénységtől, aki nélkülözöl, aki attól félsz, hogy elszegényedsz, attól, hogy mi lesz, ha nem tudod fizetni az adósságot, és neked akarok örömhírt adni, hogy van kiút. Elküldött engem, hogy meggyógyítsam az összetört szíveket, hogy nincs az a seb, nincs az a fájdalom, nincs az a rúgás, amiből nem lehetne élet, amiből nem lehetne ezerszer jobb dolog. Hogy szabadulást hirdessek a raboknak, hogyha rabságban vagy, fogságban vagy, különböző szenvedélyek hajtanak, és azt mondod, hogy már ezerszer próbáltam, de nem tudtam kijönni. Jézus szabadulást hirdet. Ha ő hirdeti a szabadulást, amikor ez eljut így a hitre tudsz ebbe jutni, akkor valóságosan is szabad tudsz lenni. A vakoknak újralátást. Ez a legjobb, amikor az ember megnyílik a szeme, és látja, hogy nem változott ugyan a helyzet, de valami teljesen más szemszögből látok mindent. Hogy teljesen új az, ami körbevesz, holott semmi, de semmi nem változott így körülöttünk. Hogy szabadon bocsássam a megtörteket, azokat, akik mindenféle iga alatt is sinylődnek. Hogy hirdessem az Úrnak kedves, szívesen fogadott esztendejét. Tehát el kell fogadni, hogy az Úr valami nagyon jót akar behozni az életetekben. Tehát ő, amikor így ezt kihirdette, ezt valóságosan végre is hajtotta. És tényleg így van, hogy saját életünkben is kell, hogy ez végbe menjen. Most megint fogok egy kicsit imádkozni, és megint folytatom, jó? Mert néha így érzem. Lehet, hogy nem is fogok szóval imádkozni, csak egy pillanat magamban. Hát most jön egy kicsit megint megyek mélyebbre, hogy mi van akkor, ha nem tudok szeretni. Mert ugye ez a parancs, hogy szeressük egymást, az nagyon jó, meg könnyű néha pedig ez a lehetetlennek a kérése, mert az embert olyan dolgok kérik, és úgy dolgozza fel, hogy még annak a gondolata is, hogy szeressem azt, aki bántod, tehát teljesen elhárítjuk magunktól. Ugyanakkor ezt, ha nem tudunk szeretni valakit, az biztos, hogy nem egyik napról a másikra fog kialakulni, hanem valószínűleg kaptál egy óriási ütést, pofont, vagy kis pofonok sorozata, és a megbocsátatlanság és a szív keménység együtt egész jó immunrendszer tud kialakítani az emberbe. Sokkal könnyebb élni kemény szívvel, mert nem szenvedsz, akkor nem nincs ilyen. Akkor van egy ilyen esetleg még valami életjelenséggel. Úgyhogy ami legveszélyesebb dolog lehet, az egyik az, hogy tényleg, hogy inkább döntünk amellett, hogy nem szeretünk. Nem mondjuk ki azt, kimondjuk lehet, hogy jó, de nem érezzük, mert nem, nincs semmi alapja ennek a szeretetnek. Lehet jogos a harag, igen, persze, hogy lehet. De az a kérdés, hogy mi az, amit Jézus tenne? Tudjátok, én úgy vagyok vele, hogy elég sok hülyeséget is szoktam csinálni, tényleg ostobaságokat, meg szoktunk mi is néha veszekedni, nem olyan nagyon, de nem sokan. És nem mindig van, nekem van igazam általában, de ilyenkor mit csináljak? Mert attól haragudhatok, nem? Ez a jogom, hagy maradjon meg, mert biztos, hogy igazam van valamiben, hanem is mindenben. Ilyenkor szoktam, ugye lehet dönteni, hogy mit csinál az ember. Én így tudatosan is végigzongorázom néha, mert már volt olyan, hogy már annyira untam az önsajnálatot, hogy kizártam, hogy abban már én nem fetrengek tovább, mert már azt is unalmas lett. Valaki egész életet le tud így élni, de borzalmas. Ez egy nagyon alacsony szintű lét, hogy önsajnálatban fetrengeni. Annak semmi köze nincs a elhívásunkhoz, a méltóságunkhoz, semmi. Tehát az önsajnálatot gyűlölni kell. Nem azt mondjuk, hogy a másikat kell, de az is egy alternatíva, hogy a másikra haragszom. Vagy azt mondom, nem érdekel. Engem nem érdekel. De azt is dönthetjük, hogy tényleg Jézushoz oda megyek. Én mindig oda megyek, és azt vettem észre, hogy bár lehet, hogy lelkileg nem érzek se szeretetet, se megbocsátást, semmit, de valahogy tudom, ha odaszaladok Jézushoz, akkor meg fogja oldani. Úgy, hogy én azt se tudom, hogy. És egy jót fog kihozni belőle, mert oda megyek, hogy fogalmam sincs, mit csinálj, de ne kérd azt, hogy bocsánatot kérjek. Tudjátok, ez egy nagyon nehéz, de lehet bocsánatot kérni, sőt kell is, de az a jó, amikor a szíved eljut odáig, hogy tényleg mondjuk bocsánatot akarsz kérni a másiktól. Nagyon nehéz, de ez most ilyen egy bizalmas, de muszáj elmondani, ez egy régebbi ilyen dolog volt. Már összevesztünk karácsonykor, amikor is veszten össze az ember, hanem a szeretet ünnepén. És én fogtam, becsaptam az ajtót, ott hagytam mindenkit, hogy boldog karácsony. Eljutottam a játszótérig, az egyikig. Azt kívántam, hogy essen a jeges eső, hogy jól megfázzak, és mindenki sajnáljon. Senki nem sajnál. El is biciklisztek mellettem, páron eső se esett. Mindenki ment a dolgára, magával foglalkozott, de úgy elfásultam, és azt vettem észre, hogy az se jó, ha elfásul az ember szíve. Mert nekem ugye volt egy régebbi kapcsolatom, nagyon sokat szenvedtem, rettenetesen, és nagyon sokat sírtam, és egyszer mondtam, hogy figyelj, már nem az a baj, hogy sírok, hanem az, hogy már nem sírok. Az az intőjel. Akkor már annak a kapcsolatnak annyi, mondhatnám, hogy abban az esetben, hogy hála Istennek, de sajnos így halnak el a dolgok. Aztán Zsolt, amikor hazamentem, olyan aranyos volt, mert mindegy, nem mondom, hogy mi lett, csak az a lényeg, hogy hogy békültünk ki, de még azért hagy, tehát nem rögtön, csak egyszerűen nem, csak jó volt, mert a fürdőszai borotválkozott, nagyon csúnyán nézett rám, én is nagyon csúnyán, és én az abban, hogy elkezdtem a pimasz vigyoromat, amit szoktam így ösztönösen, és mondtam neki, hogy nem direkt csinálom, de tudod, hogy ilyen vagyok. És akkor olyan aranyos volt, mert megölelgetett, és úgy az a nagy összeveszés, amikor a gyerekek is sírnak, ez a borzalmas, mert ők meg érzik is. Az egyik tudja, mi van, a másik, Julika, aki ilyen nagyon szuper érzékeny, ő csak sírt. És akkor utána minden rendben lett, de ugyanúgy, ha nem tudnánk ezt így kezelni, akkor lehetne pokol a legjobb házasság is, egy borzalmas pokollá tud válni, csak azért, hogy nem tudják feloldani. És annak idején, amikor ugye nem éltem nagy szentként, de azért a Biblia jelveket, azokat próbáltam a felét legalább betartani, hogy például az, hogy ne menjen a nap le a haragodban. Tehát ezt komolyan vettem a bűnös kapcsolatomban is, eldöntöttük, pedig nagyon-nagyon különbözőek voltunk, és egyáltalán soha nem is illettünk össze, nem volt jövője se a kapcsolatnak, csak jelenje, de az 6 évig. És akkor eldöntöttek, tehát én is, meg ő is, hogy mindig ki fogunk békülni, minden este. És gyakorlatilag azért maradtunk együtt, annak egy teljesen lehetetlen kapcsolatban, mert minden este mindig kibékültünk. Nem, mert ezt komolyan vettem, ha az ember egy ilyen pici sérelmet így magába hord, egy házasságba, ezek egyszerűen azt jössz rá, mert azt se tudod, miért utálod a másikat. De tényleg. Tehát így van, hogy egyszer csak megkeményedik a szíved, mert így keményedik meg, és azt mondja, nem baj, nem számít, nem érdekel. Mi bajod van? Semmi, de tényleg. Vagy pedig nem se kérdezi, miért nem kérdezi meg, hogy mi? Na, ezen már azért túl vagyunk, ez egy korai szakaszában a házasságnak nem belefér, de meg kell tanulni, hogy a nő egyenesen beszéljen a bajáról, a férfi pedig ne hagyja rá nőre, hogy mi bajod van? Semmi, mert úgyis sokkal nagyobb baja van. Ne féljen attól, hogy a fejéhez vágja a tányért, meg a papucsát. De sokkal jobb egy kicsit összeveszni, tányérokat törni, az is volt még nálunk. Nem baj, de az a lényeg, hogy végén megoldódik a dolog, és nem megy le a nap haragunkba, lesz egy kis kár az otthonba, de nem a szívbe. Ha egy kicsit bele is vágtuk egymásba a kés, de mi saját magunk kis kezünkkel begyógyítgatjuk a sebünket, ugye? Tehát egy szeretett kapcsolatban belefér a hülyeség, meg minden. Most kifogok azért itt hagyni már egy pár dolgot, vagy nem is fogok, na mindegy, ezt így kihagyok már egy csomó mindent. És azokat az ígéket hagytam ki, érdekes, ami 10 perc, ugye? Jó, gyors leszek. Na, tehát az a lényeg, hogy Jézus a példaképünk. Jézus, ő nem a szívét keményítette meg, szenvedés közben az arcát, de a szívét az soha. Tehát ő soha nem keményítette meg a szívét, sőt, még mondja is az Ézsaiás 57, ami ugye róla szóló profécia, hogy és az én Uram, az Úr megsegített engem, ezért nem szégyenülök meg. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakölj, és tudom, hogy nem vallok szégyent. De bocsánat, nem is ezt akartam, ami utána jön. Pont ez a szenvedés Zsoltár, amit utal Zsolt is, a 22. beírja, 15-ös, hogy olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Minden csontom kificamodott, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvad bensőmben. Ez ugye Jézusnak a szenvedése. És az Úr akarta, ez pedig az megint az 53.10, és az Úr, Ézsaiás 53.10, és az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, megelégszik ismeretével igaz szolgám, sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Most megint egy kicsit, bocsánat itt. És amit még akarok mondani erről a közösségről, hogy itt is ugye akkor lesz élő ez a közösség, ha az embereknek a szíve össze van kötve. Most szívtelen és kőszívű emberek, azok nem közösséget alkotnak. Azok alkothatnak vallást, vagy ilyen összezördülések, vagy nem is tudom, hogy ilyen adhok összejöveteleket, de az, hogy élő legyen egy közösség, ahhoz fontos, hogy élő szívű emberek legyenek. És amikor te jó szívvel itt ülsz, szeretettel, bizony nagyon könnyen kaphatsz is sérülést, mert ki kap nagy sérülést, hanem az, aki kinyitja a szívét a másik felé. És itt mindig tényleg az a kérdés, hogy mit teszünk vele? Ugye Jézus azt mondta, hogy ha arcon ütnek jobb felől, vagy egyik felől, most nem írtam le, tartsd a másik arcodat. Ez nagyon jól hangzik, de én szerintem ebben nincs semmi gőg. Tehát nem tarthatod úgy oda az arcodat, hogy na jó, akkor húzzá be ide is. Tehát ez nem ez. Hanem amikor teged pofon vágnak jobb felől, bizony azt jelenti, hogy lehet, hogy sírsz, vagy a szíved sír, mert nem számítottál rá. És oda tartod a másikat, magyarul megmarad a szíved lágy, sebezhető. És volt még egy olyan élményem, amikor így sérülés járt, és ez a kísértés fogott meg, hogy jó, engem nem érdekel. Bekeményítettem a szívem, és azt éreztem, hogy kövek rakódtak ide. Csak nem nagyon ismerem annyira ezt az érzést, mert nem bírom elviselni a neheztelést meg a haragot. Tehát akkor inkább verekedjünk, bárkivel csak ne nehezteljünk. De komolyan. És éreztem ezeket a borzalmas köveket. Könnyebb volt elviselni az életet, mert a másik már nem tudott fájdalmat okozni. Ugyanakkor, amikor oda mentem, hogy Jézus, te mit tennél? Mert ez mindig egy jó kérdés. Bármi van, Jézus, te ezt hogyan viselnéd? Mit tennél? És az jutott eszembe, hogy Jézus hagyta magát széttépni. És ez így nagyon durva volt, de valahol ez van. Tehát ilyenkor, amikor megsebezzük magunkat, valahol behódolunk a másiknak. De aki magát megalázza, azt Isten fel fogja emelni. Van egy ige a példabeszédek 20-30-ba is, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt. Kaphatunk egymástól is. Nem biztos, hogy a mi esetünkben már a ütés fogja el gonoszt eltávolítani, hogy egymást jól megrúgjuk, hogy miért vagy ilyen, hanem az, ahogy mi megtanuljuk ezt kezelni. Hogy hogyan kezeljük, amikor engem valaki egy beszól, vagy olyan bánatot ad, vagy akármi, hogy én azt hogy fogom feldolgozni. És itt van, és a belső részekig ható csapások. Tehát ez, amikor egy testvér, vagy egy családtag, vagy akit szeretsz, az okozvány, az bizony a belsőkig ér. Teljesen más a külvilág. Ott mondhatják, ott tényleg úgy van, mint Jézus is. Ő nem foglalkozott azzal most, hogy a farizeusok ezt csak, hogy nekik megfeleljen, vagy ők mit mondanak, de bizonyára, ami a saját körébe, a tanítványai árulás, amit tudott előre, vagy bármi, ami így érte, a barátai, akik körbevették, neki is tudtak fájdalmat okozni, mert ő is ember is volt itt a földön. Tehát átélte ezt is, hogy milyen az, és ő mégis Pétert is helyre rakta, helyreállította, nem úgy helyre rakta, hogy így, a rakta így is helyre, hanem szeretettel felépítette, és meggyógyult a holott, elárulta őt háromszor. Milyen az, amikor te mit csinálnál az az emberrel itt, aki háromszor kiszolgáltat téged, elárul és letagad? Tudnád, de ott utána mondjuk felépíteni. Igaz, hogy nem vagytok Jézusok, meg én se, de azt várjál, hogy azok legyünk. Mert azért járt itt, hogy kép, ugyanazt csináljuk, mint ő. És ahogy a házasságról is beszéltem, amikor mondja azt, amikor a farizeusok oda mennek, hogy szabad-e a férnek elbocsátani a feleségét, mert próbára akarták tenni. És ő is azt mondta, hogy a szívetek keménysége miatt írta meg, vagy írta ezt, tehát engedte meg. De nem ez az eredeti állapot. Mert ha az ember szíve megkeményedik a másik felé, akkor már ez a kapcsolat, ha ez így végleg így, vagy meghal a másik felé, akkor annak a kapcsolatnak annyi, kivéve ha az Úr teremtő erővel újra rakja, de ott mind a kettőnek valószínűleg aktív részesének kell lenni, de legalábbis a saját részét mindenkinek akkor is kötelessége megtenni egy kapcsolatba, ha másik soha nem fogja. Tehát akár a gyülekezetben lévő szeretett kapcsolatban, direkt mondom így, mert nincs más kapcsolat, nem lehet a gyülekezetben, akár a házasságban, akár azokkal, akikkel együtt kell lennetek, hogy olyan te részeteket meg kell tenni. Tehát neked meg kell bocsájtani, és fel kell dolgozni. És még utolsó igét mondom, hogy oké, akkor hagyom magam összetörni, széttépni, pofon csapni, és akkor mi jön ezután? És Jézus így ezt mondta, igaz, hogy arra mondta, amikor ő elmegy, hogy mi vár a tanítványokra, de bizony, amikor mi kapunk sebeket, mi is érezhetjük, hogy egyedül vagyunk, és mégis van végasztaló. Azt mondja Jézus a János 16:20-tól. Ámen, ámen, mondom nektek. Tehát nagyon ide kell figyelni, amikor ezt mondja, mert ilyenkor, amikor azt mondja, hogy bizony, bizony, ámen, ámen, akkor olyat mond, ami nagyon fontos. Hogy sírtok és jajgattok majd, a világ pedig örülni fog. Ti szomorkodni fogtok, de a szomorúságotok örömre változik. Az asszony, amikor szül, szomorúsága van, mivel, hogy eljött az órája, amikor pedig meglett a kisgyermek, többé nem emlékezik a szorongást az öröm miatt, hogy egy ember született a világra. Nektek is tehát most ugyan szomorúságotok van, de ismét meglátlak titeket majd, és örül majd a szívetek, és az örömöteket senki sem veszi el tőletek. És azon a napon engem nem kérdeztek meg semmiről. Ámen, ámen, mondom nektek, hogy bármit kértek az atyától, megadja nektek az én nevemben. Mostanáig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy az örömötök teljes legyen. Ezeket példabeszédekben szóltam nektek. De jó az Ura, amikor többé nem példabeszédekben szólok nektek, hanem nyíltan az atyáról adok hírt nektek. Azokban a napokban az én nevemben kértek majd. És nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, mert maga az atya kedvelt titeket, mivel hogy ti engem megkedveltetek, és elhittétek, hogy én Isten mellől jöttem ki. Kijöttem az atyától, és bejöttem a világra, újra elhagyom a világot, és elmegyek az atyához. A tanítványai ezt mondták neki, lám, most nyíltan szólsz, és semmi példabeszédet nem mondasz. Most tudjuk, hogy tudsz mindent, és nincs szükséged, hogy valaki téged kérdezzen. Emiatt hisszük, hogy Istentől jöttél ki. Ámen. És én is azt mondom, higgyétek el, hogy, mert hisztek is Jézusban, hogy Jézus nem csak messze van, elérhetetlen távolságban. Mondta, hogy nem hagylak titeket árvákul, veletek leszek minden nap, hogy amikor vesszük az úrvacsorát is, akkor emlékezünk rá egyrészt, de másrészt közösségbe kerülünk. Nekem annyira jó volt, amikor a katolikus hagyományaimból kiszedett Kispál Zsolti, mert komolyan addig én a katolikus szertartásom voltam, itt nem miattatok, hanem megszoktam, hogy a misén úgy kell áldozni, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, És a poén az egészben, hogy soha nem is áldoztam, mert nem tartottam magam méltónak rá. Tehát soha nem vettem, mert még arra sem éreztem méltónak magam. És ahogy tanított a Kispál Zsolt is, hogy az új szövetségi nem áldozás, meg áldozat bemutatás, hanem maga az úrvacsora nem arról szól, mint a régi áldozatok, hogy megemlékeztet, tehát emlékeztet, hogy ezek nem képesek eltörölni a vétkeinket, hanem pontosan arról szól, hogy egyszer és mindenkorra Jézus megszabadította a vétkekről, hanem nem rólunk szól, hanem róla szól az egész. Nem arra, hogy milyen hülyék voltunk és rosszak voltunk, hit, hogy ezt meg megtettük. Persze, meg kell vallani, el kell hagyni, de arról szól, hogy szeret bennünket Jézus, fel akar építeni mindannyiunkat, és azt szeretné, hogy épüljünk fel, legyünk egészséges lelkű, testű emberek, egészséges szelleműek, és ezt közöljük egymás felé, próbáljunk összekötni egymást szeretettel, és akkor olyan fény lesz, olyan öröm, olyan szeretet, olyan diszkó, hogy meglátják a kívülállók, és bejönnek. Amen, ennyi lenne ez a...